Mózes könyvének a tanulmányozásánál elérkeztünk Mózes 4. könyvéhez. Előzőleg befejeztük a Mózes harmadik könyvét. És Mózes 4. könyve, amelyről tudjuk, hogy fő témája a pusztai vándorlás. Legtöbbet ez a könyv, ezzel foglalkozik, majd ezt olvashatjuk majd itt. És az ehhez kapcsolódó pusztai vándorlásnak a fölkészítéséről van szó az első és második fejezetben. Majd az első és a második fejezetet olvassuk el ma. Úgyhogy az első fejezetből nem akarok minden verset elolvasni, mert a második fejezetben lesz olyan rész, ami gyakorlatilag megismétli az első részben levő számokat itt a népszámlálással kapcsolatban, amit olvasunk. Felolvasom először az első fejezetből az első 19 verset, aztán majd az első fejezet végéről még néhányat és a második fejezetet. Tehát 4 Mózes 1-től így szól az ige. Így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai pusztában, a kijelentés sátrában, a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból. Vegyétek névjegyzékbe fejenként Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségenként és nagycsaládonként, egytől egyig minden férfit, 20 évestől fölfelé, minden hadkötelest Izraelben. Vegyétek őket számba seregenként, te és Áron. Legyen segítségetekre törzsenként egy-egy férfi, mindegyik egy nagycsalád feje legyen. Ez a neve azoknak a férfiaknak, akik segíteni fognak nektek: Rubenből Elicur, Sedeur fia, Simeonból Selumiel, Szerusaddai fia, Júdából Náson, Aminádáv fia, Isakárból Netanél, Cuár fia, Zebulonból Eliáv, Hélon fia, József fiai közül Efraimból Elisámá, Amihud fia, Manasséból pedig Gamliel, Pedácúr fia, Benyáminból Abidán, Gideóni fia, Dánból Ahiézer, Amisaddai fia, Áserből Pagiél, Okrán fia, Gádból Eliászáv, Deuél fia, Naftariból Ahira, Énán fia. Ezek a közösség képviselői, az ősi törzsek fejedelmei, Izrael nemzetség fői. Maga mellé vette azért Mózes és Áron ezeket a név szerint kijelölt férfiakat, és összegyűjtötték az egész közösséget a második hónap elsején. Azok pedig bejegyeztették magukat a névjegyzékbe, nemzetségenként és családonként, 20 évestől fölfelé, egytől egyig. Úgy vették őket számba a Sínai pusztába, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. És ennek a fejezetnek a 44. versétől folytatom. Itt föl van sorolva ugye a következő versekben mind a 12 törzsnek a népszámlálási eredménye, ezt nem akarom egyesével felolvasni. A 44. verstől folytatjuk. Ezeket vették számba Mózes és Áron, vette számba őket, meg Izrael 12 fejedelme, mindegyik egy-egy nagy család képviseletében. Mindazok, akiket számba vettek Izrael fiai közül, nagycsaládonként, vagy más fordítás azt mondja, nemzetségenként, 20 évestől fölfelé, mindazok, akik hadkötelesek voltak Izraelben, akiket számba vettek, összesen 603.550-en voltak. De a léviták ősi törzséből származókat nem vették számba közöttük. Így beszélt az Úr Mózeshez: csak lévi törzsét ne vedd számba, és ne sorold őket Izrael fiai közé, hanem tedd a lévitákat a bizonyság hajlékának és ahhoz tartozó egész főszerelésnek a felügyelőivé. Ők vigyék a hajlékot és annak egész főszerelését, ott álljanak és táborozzanak a hajlék körül. Amikor elindul a hajlék, a léviták bontsák le azt, amikor pedig letáborozik a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha illetéktelen közeledik hozzá, meg kell halnia. Izrael fiai mindnyájan a maguk táborában táborozzanak, mindenki maga seregének a hadi elvénye körül. De a léviták a bizonyság hajléka körül táborozzanak, hogy ne törjön ki haragom Izrael fiainak a közössége ellen. A léviták végezzék a tennivalóikat a bizonyság hajlékánál. Egészen így cselekedtek, tehát Izrael fiai, mindent úgy cselekedtek, ahogy megparancsolt az Úr Mózesnek. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz, Izrael fiai mindnyáján a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagy családjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös körül táborozzanak. Keletre, napkelet felül legyen Júda táborának a hadijelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fedelme Náson, Aminádáv fia serege 74.600 számba vette emberből áll. Mellette táborozik Izsakár törzse, Izsakár fiainak fedelme Natánél Cuár fia. Serege 54.400 számba vett emberből áll. Azután következik Zebulon törzse, Zebulon fiainak fedelme Eliáb, Helon fia, serege 57.400 számba vett emberből áll. Júda táborának a seregei összesen 186.400 számba vett emberből állnak. Nékikkel elsőnek elindulniuk. Délfelől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között. Rúben fiainak fedelme Elicúr, Sedéúr fia, serege 46.500 számba vett emberből áll. Mellette táborozzék Simeon törzse. Simeon fiainak fedelme Selumiel, Cerusaddai fia. Serege 59.300 számba vett emberből áll. Azután Gád törzse, Gád fiainak a fedelme Eljászáf, Deuél fia. Serege 45.650 számba vett emberből áll. Rúben táborának seregei összesen 151.450 számba vett emberből állnak. Nekik kell másodiknak elindulniuk. Utánok induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak meg, mindegyik a maga helyén hadijelvényeikkel. Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fedelme Elisámá, Ammihúd fia, serege 40.500 számba vett emberből áll. Mellette legyen Manassé törzse, Manassé fiainak a fedelme Gamliel, Pedácúr fia, serege 32.200 számba vett emberből áll. Azután következik Benyámin törzse, Benyámin fiának a fedelme Abidán, Gideoni fia, serege 35.400 számba vett emberből áll. Efraim táborának a serege összesen 180.100 számba vett emberből állnak. Nekik kell harmadiknak elindulniuk. Észak felől legyen Dán táborának a hadijelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fedelme Eliézer, Amisaddai fia, serege 62.700 számba vett emberből áll. Mellette táborozik Áser törzse, Áser fiainak fedelme Pagiel, Okrán fia. Serege 41.500 számba vett emberből áll. Azután következik Naftali törzse, Naftali fiainak fedelme Ahira, Énán fia. Serege 53.400 számba vett emberből áll. Dán tábor összesen 157.600 számba vett emberből áll, nekik kell utoljára elindulniuk hadijelvényeikkel. Ennyien voltak, akiket számba vettek Izrael fiainak a nagy családjaiból, összesen 603.550-en voltak a táborban számba vettek seregenként. De a lévitákat nem vették számba Izrael fiai között, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Így cselekedtek tehát Izrael fiai. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik mellett, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagy családonként, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Ebben a két fejezetben népszámlálásról olvastunk egyrészt, hogy kik tartoznak Izrael családjába, Isten népéhez, kik tartoznak Isten népéhez. A második fejezetben pedig ugye a táborjárás rendjéről olvastunk, arról, hogy Isten hogyan szabta meg azt, hogy milyen sorrendben menjenek, amikor vonulnak, amikor elindulnak a osztályba a vándorláson, Izrael a Kánaán földje felé. Ugye ezt fontos látnunk, hogy a Isten tervében, eredeti tervében nem volt benne az, hogy ők olyan sokáig, ugye tudjuk, hogy majdnem, tehát több mint 38 évig, majdnem 40 évig, de 38 évnél tovább vándorolnak és jutnak el az ígéret földjéhez. igazából, tehát amikor bemennek majd az ígéret földjére, nyilván látjuk itt majd ugye ebben a vándorlásban, ebben az útvonalban, hogy nem ez volt Istennek az eredeti terve, de a hitetlenségük miatt ugye az a generáció, akiről itt szó van, ez nem mehetett be, ez a generáció Izrael földjére, ezek közül ugye 20 évestől fölfelé levő összeszámlált emberek közül, mint jól ismerjük a Bibliában, csak ketten, Józsué és Káleb mehettek be Izrael földjére. És erről a hosszú időszakról szól a Mózes 4. könyve, és ebben az első két fejezetben egy felkészítést olvasunk erre az útvonalra, ami úgy kezdődött, itt az első fejezetnek mindjárt az első versében azt mondja az ige: így beszélt az Úr Mózeshez, vagy a Károli-ban úgy olvassuk, hogy így szólt az Úr Mózeshez a Sínai pusztában, a kijelentés sátrában. Nagyon fontos gondolat ez mindjárt itt a könyvnek az elején, a fejezet elején, és azt gondolom nem csak itt, hanem minden olyan helyzetben, amikor azt látjuk, hogy Isten nem hagyja az embert ismeretek nélkül, nem hagyja vezetés nélkül, nem hagyja azt, hogy az embernek magunknak, nekünk kelljen, magának, Izraelnek kelljen kitalálni azt, hogy hogyan vonuljon, hogyan menjen, mi legyen az ő életüknek a menete, rendje. Abban a vonatkozásban sem, hogy elindulnak egy ilyen nagy tábor, látjuk, hogy a megszámláltak, és milyen sokan vannak, ez a 20 évestől fölfelevő férfiak, ha hozzáveszük a többieket, akkor nyilván látjuk, hogy ez azért egy milliósnál nagyobb tábor lehetett mindenképp, tehát tudjuk, hogy legalább egy 1,5 millió embert érinthetett ez az egész vonulás, és ennek az embertömegnek, ezeknek az embereknek a rendjét nem bízta Isten az emberre arra, hogy találja ki maga az ember, hogy hogyan legyen ez, hanem pontosan megszabta azt, hogy hogyan a legjobb, és hogy mi az a táborjárás, vagy a tábori rend, ahogy nekik menni kell. Ugye jó leszögezni mindjárt az elején, ennek a könyvnek az elején is, meg minden olyan esetben, amikor a Bibliával foglalkozunk, és Isten dolgaival foglalkozunk, azt a csodálatos rendet, amit ebben ezekben a fejezetekben is látunk, hogy Isten a rendnek az Istene. Ott pontosan meghatározta azokat a dolgokat, azokat itt is látjuk, hogy előző fejezetekben is olvastuk, akár a sátor kapcsán, a felszerelés kapcsán, a ruhák kapcsán, de itt maga Izrael táborának a elhelyezkedése kapcsán is, hogy pontosan megmondta Isten, hogy hogyan legyen, hogyan kell ezt kialakítani. Nem azért volt ez, mert az emberek nem tudtak volna maguktól valamit kitalálni, nem tudtak volna valamilyen fajta dolgot megvalósítani, ha Isten nem szól hozzájuk, hanem azért van ez, hogy Isten nem hagyja soha az embert magára, hanem azt szeretné, hogyha azt a vezetést, azt a befolyásoltságot, amit ő szeretne az ember életében, az megvalósulhasson. Hogy hallgasson rá Izrael népe, és ma is ugyanez a helyzet. Ma ugyanez a helyzet velünk is, hogy Isten nem akarja, hogy az ember, minden korosztály, minden generáció, minden időszakban élő ember információ nélkül legyen. Vezetés nélkül legyen, isteni vezetés nélkül legyen. Azt tudjuk, hogy a sátánnak az egyik fő célja az, és az első ötlete volt mindjárt ugye az első emberekkel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen szakadjanak el Istentől, és el akarja szakítani, el is akarta, és el is szakította az embert Istentől, azt mondva nekik, hogy nektek az a legjobb, ha függetlenek vagytok Istentől. Ha ti döntitek el magatokba, nektek mi a jó, meg mi a rossz, hogyan éljétek az életeteket, és azt próbálja azóta is ugye bemesélni és megmagyarázni az embereknek, hogy az Istentől a függetlenség az az igazi szabadság. Ezt akar elérni, hogy az emberek azt gondolják, hogy ha ők Isten nélkül élnek, maguk veszik kezükbe az irányítást az életük fölött, akkor szabadok, akkor szabadságban élnek. Mi tudjuk, hívő emberek, és aki a Bibliát ismerjük, hogy ez a sátánnak a becsapása, mert az ember nem lesz szabad, aki Istentől függetlenül él, hanem annak a hatalomnak, akinek a kezébe van az élete, annak a hatalomnak a vezetése alatt fog élni. Az ember nem önálló lény abban az értelemben, hogy nem tudja magát vezetni, hanem valamilyen vezetettség alatt áll állandóan. Senki nem tud önmaga tulajdonképpen élni, mert mindenki, aki valamit gondol, valamit kitalál, az valamilyen előző generációknak az utánzója, vagy pedig egyenesen a világ fejedelmének a hatalma alatt éli hozza a döntéseit és éli az életét, és nem szabad. Nem szabad attól, nem önállóan él az ember. Csak ezt a sátán letagadja el, mintha nem is létezne, úgy csinál, mint az emberek önállóak lennének. És ezért óriási kegyelem ez, amit itt is látunk, hogy Isten szólt Mózeshez, ugye a kijelentés sátrában, és nekünk is ugyanez óriási kegyelem, hogy Isten szólt. Ugye a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Isten szólt az ő fia által a végső időkben, de magáról a Bibliáról is, Isten szaváról is olvassuk, hogy ez tulajdonképpen ez a könyv, ami a számunkra adatott, hogy Isten vezetését megértessük belőle. Jól ismert igék szólnak erről, hogy Isten igéje mennyire alkalmas erre. Talán azért érdemes elolvasni őket, ugye jól ismerjük a 2 Timóteus 3:16-ban olvasható igéket ezzel kapcsolatban. Isten igéje arról szól, hogy mire jó Isten igéje, vagy mire alkalmas. És azért elolvasom, már kéne tudni fejből is nekem is. Lehet, hogy tudnám, de jobb olvasni. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És hogy egy másik ezzel kapcsolatos igevers a Péter levelében van, ugye a 2 Péter 1-nek a végén, ott pedig azt olvassuk, a 19. verstől, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Ugye mind a két ige arra utal, hogy Isten szava számunkra a Biblia, és hogy ez a Biblia és Isten szava alkalmas arra, hogy a mi életünket vezesse, hogy minden dolgot, ami az életünkkel kapcsolatos, az benne van, hogy azt megtaláljuk benne. Mind az életjárással, a megtéréssel, az Istenhez jutással és az Istennel való együttéléssel kapcsolatos dolgokban is. És nagyon sok minden, ugye az Ószövetség, ami tanulságunkra íratott meg, amit most is olvasunk, nem azért, hogy azt tegyük, amit az Ószövetség Isten megparancsolt Izrael népének. Nyilván egész más törvények alatt kell, hogy éljünk, a szabadság Krisztusnak a törvény alatt, de mégis nagyon nagy dolog, hogy a kezünkbe lehet. Tehát nagyon fontos, hogy szólt Isten Izraelhez, szólt Mózes, az Izrael népéhez Mózesen keresztül, és ugyanígy tényleg hozzánk is szól. És ez a szó, amit Isten mond, és amit a Bibliában is olvashatunk, ez azért fontos a számunkra, hogy az előbb is mondtam, hogy megértsük azt, hogy nekünk az a legjobb, ha Istentől függ az életünk. Ha Isten mondja meg azt, hogy mi a jó nekünk egyes helyzetben, egy-egy döntésben, ha hallgatunk rá. Ha úgy teszünk, ahogy itt Izrael tette, kétszer is olvassuk még fejezet végén, hogy azt tette Izrael népe, amit Isten mondott, itt az első fejezet vége is így fejeződik be, mindent úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Ez nagyon fontos gondolat, hogy az, hogy valaki ismeri Istennek a beszédét, ismeri Istennek az akaratát, az még nem jelenti azt, hogy jó úton jár. Az ismeret, az, ha nem párosul engedelmességgel, először persze hittel elfogadva azt, hogy az a nekünk jó, amit Isten mond, a legjobb. Ha nem párosul engedelmességgel, akkor hiába ismerjük Istennek a szavát. Ugye ez Sok példát lehetne erre mondani, sok szemléltető példát, hogy mennyi mindenben így van ez, hogy hiába van ismerete az embernek, ha nem gyakorolja, nem teszi azt, akkor nem válik életté. Ugye az étellel szokták ezt mondani, ugye hiába tudom, hogy ugye a májgaluska leves igen finom és egészséges, ha ott van az asztalon, de nem eszem meg, nem lesz az enyém, akkor ugye semmit nem ér az én számomra, ugyanúgy az asztalon levő májgaluska leves mellett is éjjel lehet halni, ha nem eszi meg az ember. És rossz úton lehet járni, hiába ismeri valaki Istennek az akaratát, lehet rossz úton járni, ha valaki azt mondja, hogy én fölírom azt, amit Isten mond, nem azt teszem, amit mond, tudom, hogy mit mond, meg is értettem, de mivel én mást akarok csinálni, ezért nem teszem, amit Isten mond. Ugye ez az a legrosszabb dolog, amit tehetünk, és látjuk majd ugye Izrael népe életében, hogy nem mindig ilyen engedelmes Istennek Izrael népe, mint ahogy itt látjuk ebben a, ezekben a történésekben. Tehát nagyon fontos ez a dolog, hogy engedelmes legyen az ember Isten szavának. Aztán folytatva itt azt, hogy mi történik indulás előtt, mielőtt elindulnak, ugye azt mondja Isten Mózesnek és a népvezetőinek minden törzsből egy embernek, hogy itt olvastuk, hogy számolják meg a 20 évestől fölfelé, másik fordítás azt mondja, hogy a hadra fogható férfiakat, a harcos férfiakat. És több másokat nem ezeket. Miért? Ugye miért pont ezeket, miért ugye itt miért harc is lesz? Tehát elindulnak itt ebbe a vándorlásba, ezzel, hogy Isten azt mondja, hogy a hadrafoghatókat számold meg, ezzel tulajdonképpen Isten kijelenti, vagy elmondja a Mózesnek, hogy itt várhatóan lehet, hogy harc is lesz ebben a pusztában, hogy van ellenség, hogy nem úgy van, hogy csak éljük az életünket, szépen semmi probléma, semmi nehézség, minden a legnagyobb rendben, mindenki szeret, mindenki támogat bennünket, a körülöttünk élők, mindenki végülis minden ajtó nyitva van, minden a legnagyobb rendben, mindenki szeretettel fogad, átenged a területén, beenged, segít, ételt ad, stb. Ennek a népnek. Nem ez lesz, és nem is ez várható a körülöttük élő világban, hanem harc. És ez is nagyon újszövetségű gondolat a mi életünkre nézve, hogy ugyanez vonatkozik, hogy ez az egész élethelyzet ránk, hogy a hívő ember élete ebben a világban olyan, mint Izrael népének, ugye itt szokták hasonlítani ez a pusztai vándorlása, hogy teljesen olyan területen zajlik, ami nem a mi hatáskörünk alatt van, nem mi vagyunk benne azok, akik igazán otthon vannak, ezért is ugye a sátorlakás is ennek a példája, hogy sátrakban laktak, hogy ez egy ideiglenes élettér, ahol élünk, a mi számunkra is, hiszen nekünk lehet mondani, hogy hazánk a menny, de abban az életben, amiben járunk ezen a földön, Isten népe folyamatosan harcban áll. Folyamatosan harc veszi körül, ugye mind az egyéni, mind a gyülekezeti életünkben. Ugye erről is nagyon több ige is beszél erről. Egyik legismertebbet elolvasom, hogy az Efézus 6-ban, ahol a szellemi fegyverzetről van szó, annak az fölvezetésében, hogy miért van arra szükség, miért kell szellemi fegyvereket hordani a hívő embereknek. Pontosan azért, mert harcban állunk, mondja itt az ige, és nem is akármilyen harcban. Ugye azt olvassuk itt a 6. fejezet Efézus 6.10-ben, 10-től, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Nem olvasom most tovább, nem ez a témánk most, hanem a lényeg ez, hogy mi is ellenséges olyan területen élünk, ahol állandóan körülvesz bennünket az a szellemvilág, a sátánnak az a szándéka, hogyha már elvesztett bennünket, mint embereket az örökké valóság a kározat számára, tehát hogy nem kározunk el, nem leszünk az ő társai az elkározásban, a kározatban, akkor legalább az életünket, a földi életünket megkeserítse, vagy tönkretegye azt a munkát, amit Isten ránk bízott. Ő tulajdonképpen lehet mondani ebben az összefüggésben, amit olvastunk, hogy a sátán szövetkezve a mi hústestünkkel, ugye, amit így szarcnak hívtunk, ugye itt az előző időszakban megismertük jól ezt a kifejezést, a sátán szövetkezik a mi hústestünkkel, a mi szellemünkkel, a mi Istentől kapott új életünkkel szembe, egészen a halálunk pillanatáig tart ez a földi halálunk pillanatáig tart ez a harc, ez a szövetség, és ebben folyamatos a támadás. Ez a szövetség áll, hiszen a mi testünk nincs megváltva, hanem minden ugyanolyan hajlamos minden rosszra, mintha nem is ismernénk az Úr Jézusban a megváltást, ugyanúgy hajlamos, és a sátán is azt akarja, hogy elbuktasson bennünket. Ugyanez, tehát lehet mondani, hogy Izrael népének az életében is erre készítette fel Isten népet, ezért számoltatja meg, számba veszik, ugye azokat, akik harcolnak. A 18. versben van egy olyan mondat, amiben itt ez a fordítás egyáltalán nem adja vissza azt, amiről ott szó van. A 18. vers itt azt mondja ebben a fordításban, hogy azok pedig, mármint az összegyűjtöttek, beegyeztették magukat a névi edzékbe, nemzetségenként és nagycsaládonként. A Károliban ugye egész máshogy van, azt mondom ott, hogy vallást tettek az ő születésükről. Nem tudom, kinél van Károli fordítás. Ugye az van ott, hogy, és ez sokkal jobban érthető az a gondolat, ami emögött van, ami a számunkra, mint újszövetség gondolat, nagyon sokat mond szintén, hogy vallást tettek az ő születésükről. Ugye ez nekünk ez a fogalom nagyon ismerős, nagyon fontos dolog, vallást tenni a hitünkről. Ugye a bizonyságtétel, a vallástétel, az egy nagyon fontos fogalom az újszövetségi gondolkozásban is. Itt is nagyon fontos volt, hogy tudja valaki azt, és vallást tenni a születéséről, hogy ő ide született ebbe meg ebbe a családba, ebbe a népbe, Izrael népébe. A mi számunkra legalább ennyire fontos, hogy tudjunk mi is bizonyságot tenni, egyrészt nyilvánosan mások előtt is, de magunknak is, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Hogy mi nem csak a földi születésünkről tudunk beszámolni, hanem arról az újjászületésről, amit az Úr Jézus Krisztusban lett a miénk, hiszen ez nagyon fontos, hogy számba lehessen venni minket, mint azokat a harcosokat, akik Isten népéhez tartoznak, akik Isten gyermekei, akik megszülettek, ahogy mondja a jól ismert ige a János evangéliumában, János 1.12-13 mond erről, ugye egy nagyon ismert igeversek ezek, mond erről valamit, hogy milyen az, mi is az újjászületett embernek a bizonyságtétele, hogy kimondhatja el ezt magáról, hogy ő Isten gyermeke, hogy Izrael népe elmondhatta, hogy ők beleszülettek, megszülettek. Azt olvassuk ugye itt az igében, akik pedig befogadták, mármint Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből és sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És hát ugye erre vonatkozólag van több ige Kolossi levélben is, ami ugyanerről szól, talán még a Róma 8-ból levő ige versekből felolvasok 2-t, csak azért, hogy ezeket a jól ismert verseket ismételjük, hogy ez is a mi identitás tudatunkat erősíti, a születés tudatunkat, amit itt a Róma 8 egész végig, de talán csak 2 verset, a 16. és a 17. verset olvasom most föl. Maga a lélek, vagy maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök, örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ezek a mi születésünknek az igéi, a hívő ember, aki magáinak vallja ezeket, magáinak tudja ezeket, az tudja az ő mennyei állampolgárságát, azt, hogy ő Isten gyermeke, erről bizonyságot tenne. És ez nagyon fontos, hogy mindig ott legyen előttünk ez, hogy mi Isten népéhez tartozunk. Ahogy fontos volt nyilván ezeknek az embereknek is, megvallani, elmondani, hogy ők oda születtek, ugyanilyen fontos a mi számunkra is, hogy tudjunk bizonyságot tenni erről. Ez általában itt hívőkörökben, gyülekezetben ez nem nehéz, ugye ez egy könnyű dolog. De amikor egész más környezetben vagyunk, a világban vagyunk, az emberek, olyan emberek között, akik között senki nem ismeri az Úr Jézus, mint személyes megváltóját, és egyáltalán nem tekinti evidensnek azokat a gondolatokat, azokat a, azt a bizonságtételt, amit mi erről teszünk, ott talán sokkal nehezebb állást foglalni arról, és elmondani ezt a bizonságtételt, hogy mi hova is születtünk, hogy kik is vagyunk mi valójában. És sokszor annak ellenére, hogy nem értik meg, de mégis szükség van erre, hogy azokban a nehéz helyzetekben magunknak is és másoknak is tudjunk bizonyságot tenni arról, hogy mi azért nem teszünk valamit, vagy azért nem csináljuk ezt vagy azt, mert mi Isten gyermekei vagyunk, és mi nem oda tartozunk, ahova a többiek. Nagyon sok ilyen példát mondhatunk az egyéni életünkben, gondolom mindannyian tudunk ilyeneket. Nekem például a legutolsó egy ma délután ilyen dolog, hogy a kollégáim már ilyen előkarácsony tartanak, tartottak ma, nem tudom miért, pont ma délután, kettő után, behoztak egy csomó szeszt a munkahelyre, mert ugye úgy van a munkahelyen természetesen, hogy a törzsidő után, kettő után szabad. És elkezdtek ott ugye ünnepelni, hogy mit azt nem tudták maguk se igazából, hogy mit, miért. De ugye ez természetes, hogy akkor egy kis beszélgetés, vagy kocinhatás, kis játék. És ugye nekem nem, most nem volt különösebben nehéz, mert tudják rólam azt, hogy én bibliaórára járok szerdán, de ugye az egész helyzet ugye nagyon komikus volt abban a helyzetben, hogy látszott, hogy ők természetesnek veszik már, hogy én úgyse veszek részt benne. És pár percig ott még ott maradtam, beszélgettem velük, de nagyon érdekes volt, hogy az előző bizonyságtételek alapján, vagy a beszélgetések alapján, ők már teljes mértékben tudták, hogy vagy tisztában voltak, vagy természetesnek vették, hogy én úgyis elmegyek, nem fogok ott maradni. De mégis valahogy nekik természetes volt, hogy én nem fogok, de nekem nem volt olyan természetes. Nekem nem volt olyan egyszerű. Azért, mert én is szívesen részt veszek, hogy ilyenekbe előkörködik az ember, vagy hogy mondjam, ott el vagyok én velük, mint a befőtt néha. De mégis a helyzet ugye az olyan volt, amiben én tudtam, hogy nekem nincs helyem, nem kell ott maradnom, nem kell, azért, mert nem az én dolgom ez. De mégis ugye ez az egész helyzet azért mutatja, hogy ott van egy lehetőség arra, hogy az ember bizonyságot tegyen, megmaradjon, de ott van a bukásnak a lehetősége is, hogy az ember azt mondja, hogy hát most úgy csinálok, mintha én is közéjük tartozó lennék, mert volt már ilyen is. És ez ugye nagyon rossz bizonyság arról, hogyha nem tudom azt a harcot fölvenni, ami az én harcom kell, hogy legyen ott, abban a helyzetben, mint Isten gyermekének. És hát ugyanígy nyilván ezek az Izrael fiai is akkor tudtak igazából abban a harcban és abban a táborjárásban, vagy abban rendben részt venni, ha ők meg voltak győződve, hogy ők, mint Izrael népének a gyermekei, nekik ez a kötelesség, ez a dolg, ez a helyük. Itt van a helyük. Ez nagyon fontos kérdés, hogy hol van az embernek a helye. Az a hívő embernek a helye egyrészt ugye a családi életben, de másrészt a gyülekezetben van. És ez is nagyon hangsúlyos ebben a történet részben, hogy Isten gyermekei Izrael népének a közösségébe számláltattak bele. A gyülekezet közösségébe számláltattak bele. Ők nem csak azért számláltattak meg, hogy tudják, hogy hányan vannak, hanem azt akarta Isten megtudni, és meg, hogy ők is tudják róla, hogy hány harcba fogható, harcra fogható 20 évesnél idősebb férfi van Izraelben. Tehát mindegyik a közösség szempontjából volt beleszámítva. Nem azért, hogy ő, mint ember egyénileg legyen egy statisztikai adat, hanem azért, hogy ő Isten népének a katonája, hogy ő Isten népének a harcosa. És ez nagyon fontos különbség a mi számunkra is, hogy valaki nem egyénileg, mint hívő ember van számon tartva Istennél, hanem mi a gyülekezetben, mi a közösségben, mi együtt vagyunk tulajdonképpen Isten népe, nem független emberek vagyunk. Az nagyon rossz, ha valaki sehol nincs otthon, semmelyik gyülekezetben nincs olyan helyi gyülekezet, ahol tulajdonképpen úgy gondolhatná magáról, hogy ő ott harcos, abban a gyülekezetben részt vesz, mint harcos egyrészt a szolgálatban, másrészt a gyülekezet életében. A harcosság nem azt jelenti, hogy ugye kivont karddal járkálunk az utcán, hanem azt, hogy amikor bármilyen helyzet van, amiben ami egyáltalán fölmér az életben, akkor nekünk a helyünk a gyülekezet mellett van, és a harc azt jelenti, hogy tudunk közösen imádkozni, közösen tenni azokért a dolgokért, ami a gyülekezetnek a feladatai, gyülekezetnek a dolgai, stb. Tehát nagyon fontos ez, hogy itt a gyülekezet az Izrael népének a munkája vagy a harca miatt számoltatta meg Isten a népet, és voltak ők ott belül. Ez mindig a mi számunkra is fontos, hogy legyünk belül azon az Isten népén, nem csak mint független hívő emberek, hanem mint a közösség tagjai. Aztán látjuk, hogy a lévitákat Isten megkülönböztette azzal, hogy ők voltak Isten hajlékának a szolgái, ők voltak a tábor közepén, és ez is egy nagyon fontos rendet mutat, és Istennek a rendjét, hogy mindig Isten legyen a középen. Ugye ugyanígy van az életünkben és a szívünkben, hogy Isten legyen az Ura a mi szívünknek, ő legyen az életünkben a középen, ahogy Krisztusról olvassuk, hogy amikor ő feltámadt, akkor több helyen is olvassuk az evangéliumokban, föltámadás után megjelent ugye a tanítványának, és megállt a középen. Ez a középen, szóval ez nagyon fontos, hogy ők Izrael népe körülvette ugye Istennek a hajlékát, de Isten volt a középen. Ugye azt jelentette, hogy ők is védték Istennek a hajlékát, a sátrat, de Isten védte őket alapvetően, Isten volt az ő erejük, az ő hatalmuk, belső erejüknek és hatalmuknak a forrása, nem ő maguk. Ez nagyon fontos a mi életünkben is, ugyanígy, hogy legyen az Úr Jézus Krisztus a szívünkben, a középen, ő legyen az, aki ugye középről mindent meghatározhat. Ahogy az elején is itt a szóval, a Bibliával kapcsolatban mondtam, hogy ő vezethesse a mi életünket, hogy ő megmondhassa dolgokról nekünk, hogy helyes vagy nem helyes, tegyük, ne tegyük, hogyan éljünk és mit döntsünk sok-sok napi helyzetben. És a lévitáknak kellett tulajdonképpen minden eszközt, ami a sátor környékén volt, és minden darabot egyrészt vinni, amikor vonultak, meg volt mindenkinek a rendje, hogy erről már olvastunk, hogy ki mit vigyen, és összerakni, és az volt itt törvény, hogy olvastuk, hogy más nem nyúlhatott hozzá. Az övék volt ez a feladat, nekik ezt kellett tenniük, a harcban nem kellett részt venniük, de ez volt az ő feladatuk, hogy Isten sátrának, a szövetség sátrának, vagy a bizonyság sátrának, vagy ahogy több neve is van a Bibliában, a szolgálói legyenek. És ebben is azt látjuk, hogy ők engedelmesek voltak, és megőrizték ezt a feladatkört, és csinálták, és engedelmesek voltak, de ugyanígy fontos a mi számunkra is, hogy engedelmesen hallgassunk Istennek a szavára, amikor ott van a szívünkben az Úr Jézus a középen, ahogy ezt más helyek kapcsán olvastuk, vagy beszéltünk róla, hogy Isten nem vendégeskedni akar a szívünkben, hanem állandóan ott akar lakozni. Ahogy mondja az ige, hogy lakozzék az Krisztus a ti szívetekben. Ugye ez a lakozás, ez pontosan azt jelenti, amit itt az Izrael nép a sátorban, ebben a szövetség sátrában láthat, hogy Isten közöttük lakik, ugyanígy Isten bennünk akar lakni. Ezért mondja ezt az ige, hogy lakozzék bennetek a Krisztus. Nem csak azt akarja, hogy néha vasárnap ugye ott legyen vendégként a mi szívünk asztalánál, hanem folyamatosan legyen az ő, az Ura a mi szívünknek, ezért kell, hogy ő legyen a középen. Aztán itt a második fejezetben a tábor járásról olvastunk, erről a rendről, és ez egy gyönyörű rendet ugye mutat. Ha valaki ugye rajzon látta, biztos láttuk sokan már ezt, egy nagyon egyszerű rajz, hogy középen van a sátor, és mint egy négyzet, vagy egy téglalap lehet mondani, körülötte megvannak három-három törzs, ugye keleten, délen, nyugaton és északon megvan három-három törzs, amiket olvastunk, hogy mi a rend, kivel, melyik három törzs, kinek kell lenni keletre, délre, nyugatra és északra. És ezek a törzsek nem csak akkor, amikor táboroztak, hanem az indulási sorrendet is meghatározta Isten, ahogy olvastuk. Először két törzs indult el, aztán a középen a sátor, ment, tehát a Lévi fiai, és a nem csak Lévi, hanem ugye leszármazott a papi családok, ahogy olvassuk már később, hogy milyen nevű családok vannak, a kehiták, és most tudom, most hirtelen teszem be a neve a családnak, amelyik én egyszer ezt felírtam valamikor, Gerzsóniak, Kehátiak, Méráriak, igen, ők voltak a negyedik a Lévi fiaink kívül. És ezek a vonuláskor ugye kettő ment elő, középen ez a sátor ezekkel a törzsekkel, vagy ezekkel a családok, és mögöttük pedig a másik két törzsnek kellett mennie. Ennek a rendje is ugye nagyon komoly újszövetségi gondolatokat takar, főleg a táborozás rendjében, amikor látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy Ruben volt ugye az első szülött Júda fiai közül, vagy Jákob fiai közül, nem őt, hanem Júdát említi elsőnek, ugye a táborjárás rendjében Isten igéje. Júda volt az a törzs, akinek azt írja az ige, hogy keletre, ugye napkeletre kellett táborozni, és azt is tudjuk, hogy a sátornak a nyílása az kelet felé nézett. Ugye a keleti országban a kelet felé nézés, a kelet felé fordulás, ez volt egy alapvető rend. Izrael nép, a sátor is keletre nyílt, keletre nézett az ajtó, és ezért mondja azt Isten igéje, mint egy újszövetségi gondolatot, hogy Júda törzse legyen közvetlenül a bejárat előtt, Júda törzse, amelyikből a Messiás születik, akin keresztül Istenhez a sátorba, vagy Isten országa, Isten házába lehet menni, akin keresztül Istenhez lehet jutni. Ők azok, akik vezetik tulajdonképpen, maga Krisztus vezeti ilyen értelemben Izrael népét már ott a pusztában is, hiszen azt látjuk, hogy Júdának a törzséből fakadó vezér, akit itt megnevez az ige, ő Jézus nemzetség táblázatában is benne van. Jézusnak az egyik őse tulajdonképpen az ember, akit Júda törzsének a vezetője, akit megemlít itt az ige. Ugye a régi fordításban kicsit érthetőbb neve van, vagy jobban olvasható neve volt ennek a Júda vezérének. Itt ebben a fordításban úgy mondja az ige, hogy Násol, Aminádáb fia, valahogy a régi kárnyban, hogy van Márti, ott valahogy hosszabb neve van ennek a Násonnak. Vagy ugyanaz, csak hosszabb van írva. Igen, Náson. Mindegy, a lényeg az, hogy ő ott van az Úr Jézus nemzetségi táblázatában. Ezen keresztül lehet mondani áttételesen, hogy tulajdonképpen maga Krisztus az, aki vezeti. Ő neki kellett először elindulni, amikor indult a tábor, de azt olvassuk itt, Júda törzse, a másik két törzsel, akiket Isten melléjük adott, ugye ők vezették tulajdonképpen ezt a tábort. Ugye itt a keletre ugye olvastuk ezt, hogy Júda mellett volt ugye Zebulon és Izsakhár törzse még. Most nem is az a lényeg, hogy ki hol vonult, és milyen létszámúak voltak ezek, hanem sokkal inkább ennek a rendnek akartam így a rendjére utalni, és arra, amit itt ez a csere tulajdonképpen már mi tudjuk, hogy Jákobnál is eleve felvetődött, vagy Jákob is tudta ezt, amikor megáldotta az a gyermeket, hogy Júda lesz az, aki tulajdonképpen, és a jelük is oroszlán volt, amint Júda oroszlánja az Úr Jézusról, ugye szól az ige. Nagyon fontos, ahogy az előbb is említettem, a sátorozás kérdése, hogy a mi életünk, ugye ez tulajdonképpen egy olyan, mint egy sátorban lakás, hogy csak ideiglenes ez a földi élet, ami számunkra, hiszen hazánk a mennyi, és ott lesz az igazi otthonunk. De nyilván ez egy nagyon fontos időszak a földi életünk, attól függetlenül, hogy olyan, mint a pusztai vándorlás, de az életünk a világban, de mégis egy nagyon fontos dolog azért, hogy azt tegyük itt is, és abban a rendben, ahogy Isten mondja. És ebben is nagyon fontos újszövetségi gondolat van, hogy megvolt ennek a rendje, hogy ki hol lakott a táborban, és hol vonult, amikor mentek. Erről is több ige szól, hogy Isten megszabta az országok határait, hogy ki hol lakjon, az embereknek a születését. Ezzel kapcsolatban csak a Pál apostolnak a aténi szavaiból olvasok pár szót, amit jól ismerünk szintén az apostolok cselekedete 17. fejezetéből, ahol erről beszél tulajdonképpen Isten igéje, erről a rendről, és arról, hogy ebbe a csodálatos rendbe hogyan lehet beleilleszkedni. Ugye apostolok cselekedete 17. fejezetének a most csak 2-3, 26-tól a 28. versig szól erről az ige. Azt mondja itt az ige: az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, mármint ugye Isten, hogy lakjon a Föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakójaik határait. Hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Ezek a versek is, ezek az újszövetségi versek is tulajdonképpen ugyanezt fejezik ki, amit itt a 4 Mózesben Isten Izrael népének mond, Izrael népének ad, azt a rendet, hogy hol éljenek, hol legyen az ő helyük, a sátoruknak a helye, és hogyan történje az, amikor elindulnak és mennek. Ugyanígy a mi életünket is, azt, hogy hova születtünk, hol születtünk, hova helyezett bennünket Isten, melyik családba, és azt is talán, hogy melyik, nyilván azt is, hogy melyik gyülekezetbe, hol térhettünk meg, ezt is itt, ahogy olvastuk, Isten azért rendelte így, mert ennek a rendje a mi számunkra egy elfogadandó rend. Hogy fogadjuk el ezt a rendet. És azt, ha valaki ezt elfogadja és ebben él, abban nagy békesség és nagyon nagy bizonyosság van. Nagyon sok ember nincs megelégedve. Persze nyilván itt elsősorban a világi emberekre gondolok, azzal a környezettel, ahol élnek. Nekünk hívő embereknek nem kell ezzel foglalkoznunk. Nem kell azzal foglalkoznunk, hogy az egy más kérdés, hogy valakit Isten küld misszióba vagy más területe dolgozni, már mint a hitvonalán feladatot ad Isten, az egy más dolog. De maga az élet, hogy hol élje az ember az életét, ugye ebben Istennek a szavai eligazítanak bennünket, bárhol, ahol él az ember, Isten megtalálható számára. A lényeges, amit itt az ige mond, nem az, hogy hol lakik valaki, hanem az, hogy megtalálja Istent, hogy megtalálja Jézus Krisztusban a Mesiást, a megváltót, lefordítva ez a még újszövetségi nyelvünkre. Ez sokkal fontosabb. Természetesen az is nagyon jó, ha jól érezzük magunkat ott, ahol élünk, ha úgy gondoljuk, hogy az a rendszer, az a haza, ahol Isten helyezett bennünket, az, ami számunkra kötelezően élettér. Ez az élettér a miénk. És mi ezt úgy gondolom, mi ezt így vesszük. Nekünk Isten adta ezt az életteret, nekünk itt a legjobb élni. Nincs semmi probléma ezzel, bárki bármit is mond. És tényleg ezt találom itt az igében is, hogy ez isteni rend, hogy ő megszabta a mi életünknek a határait, és ez nagyon jó. Persze nem azt jelenti, hiába mondom a gyerekeimnek, hogy jöjjenek haza Pestről Győrbe, de nem jönnek. De hát ugye talán ez még benne van talán abban a tűrés határban, amit elfogadhatunk, bár nem biztos. Mindenkinek ezt nyilván magának kell tudni. Aztán talán még egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy ennek a rendnek, amit mi befogadunk, megvan a hatása. Megvan a kifelé levő hatása is, meg befelé levő hatása is. Izrael népe szempontjából is megvolt ennek a hatása kifelé. A külső népek, akik látták ezt, azok tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy rácsodálkoztak arra a rendre, hogy honnan szedte Izrael népe ezt a rendet, amikor ők, mint egy gyülevész nép kijöttek ugye Egyiptomból. És ezt le is írja az ige, amikor Bálám ugye jövendőlésében, vagy aki rosszat akar mondani Izraelről, de nem tud, azt olvassuk, majd itt eljutunk a 4 Mózes 24-ben idáig, azt mondja itt az 5. versben, mi szépet kap a sátraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael. Ugye aztán persze Jézusról is mond, ugye ő proféciát, de most nem ez a téma, hanem az, hogy rácsodálkozik, hogy lenéz, látja a hegyről Izrael táborát, rácsodálkozik, milyen szép az egész, milyen rend van, milyen jó dolog ez. És ugyanígy van a hívő ember életében is, hogy azok, akik látják a mi életünket, és látják azt a rendet, ha Isten rendje van a mi életünkben, azok rácsodálkoznak, hogy mégis ez a rend azért, ez mutat valamit, hogy ez egy szép Jákobnak a szépek Jákob sátrai. Úgy így vannak velünk is talán sokszor az emberek, hogy Istennek a rendje az valóban egy külső-belső hatásmechanizmusra is rendelkezik, látható lesz, és ez látható lesz akár a család életünkben ennek a hatása, de látható a gyülekezetben is ennek a hatása, ha Isten rendje szerint élünk, ez látható lesz. És még talán annyit, hogy nem tudjuk, hogy igazából mi lehetett ezeken a zászlókon, amiről szó van, hogy a maguk zászlóit, jelvényeit vitték Izrael fiai, de mi azt tudjuk, hogy a mi zászlónknak egyértelműen csak a mi zászlónkon Jézus Krisztusnak kell lennie. Hogy Krisztus az, akit a mi zászlónkon kell, hogy lássa a világ, hogy mi Krisztus katonái vagyunk, hogy Krisztus zászlaj alatt haladunk. Ugye ez az ének, amit ismerünk talán gyerekének, fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt, ugye? Ismertük ezt gyerek énekként is talán, de nem tudom, énekesként nincs benne talán, nem hiszem, hogy benne van. De a lényeg, hogy ez lehet a mi meggyőződésünk, és ami pontosan megfogalmazott akaratunk, hogy a zászlónkon Jézus Krisztus áll, az ő zászlaját harcoljunk, és ez egy kérdés is mindig mindegyikünk felé. Az ő zászlaja alatt harcolunk? És milyen jó erre azt válaszolni, hogy igen, én akarok az ő zászlaját harcolni, és teszem is, és ez van az én életgyakorlatomban, és ezt láthatjuk egymásnak az életén, és ebben erősíthetjük egymást, hogy Krisztus zászlaját éljük a harcos életünket. Amen.